Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszeredából jelentkezünk. Bíró Albin, nyugalmazott talajfeljavító mérnök, vállalkozó, közéleti személyiség, politikus vendégei vagyunk. Az elmúlt évek során nagyon sok területen tevékenykedett látható sikerekkel. Szaktudását szívesen veszik igénybe. A Csiki Magánjavak alelnökeként ma is a közösség érdekében dolgozik. Nagyapja szavai máig a fülébe csengenek. Ami a tiéd, ne hagyd, ami a másé, ne vedd el. Az elkövetkező 50 percben a Parajdi bányakatasztrófa előtti időkről és a katasztrófa utáni helyreállításról, lehetséges megoldásokról kérdezzük. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bíró Albin vagyok, nyugdíjas, és a Csiki Magánjavak alelnöke.
Miért szívügye Parajd?
Kötődik ez az egész a mezőgazdasághoz, és ugye egyáltalán a román államnak a fejlődéséhez, vagy az alakulásához a 89-es változás után. Tehát addig és 95-ig tulajdonképpen Parajd, az ottani gabonatároló, az része volt az országos tartalék alapnak. Abba az időben több mint 1 millió tonna gabonát tároltak háborús vagy egyéb katasztrófa esetére. Most ez a mennyiség ez lecsökkent, ha jól tudom, 200 000 tonnára, tehát 1/5-ére. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy most erre a nagy fegyverkezésre felmelegítik ezt a témát, és úgy választották ki annak idején, 54-ben épült ez a gabonaraktáron 16 000 tonna kapacitással, hogy végül is a Székelyföld, de legalábbis a két megye, Maros és Hargita megye határán van. Tehát ha abból a szempontból nézzük, hogy katasztrófa esetén gabonával el kell látni a környéket, akkor ez a tartalék, ez éppen megfelelő lett volna. Ezt 95-ben felszámolták, több ilyen tárolóval együtt, és onnantól kezdve, miután a jövedelem megszűnt, egy 10-15 évet várták az akkori tulajdonosok, hogy hát ha magához tér ez az ágazat, vagyis a gabonatárolás olyan vidéken, ahol korábban nem volt, illetve most még annyira sem gabonatermővidék, mint annak előtte, még 20-30 évvel ezelőtt. És ez úgy működött, végül is a központi irányítás hívta életre ezeket a tározókat, mert a központi irányítással júliusban lezajló aratás után azt a 120 000 tonna gabonát, amit Hargita megye egy évben elfogyasztott, azt elküldték és helyben tárolták. Tehát ez így működött akkor, most a világ teljesen megváltozott, teljesen más a logisztika, és az összes ilyen tározó, ami így helyszínileg Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Szent Simon, Székelykeresztúr, Parajd, tehát ezekben a helységekben voltak a raktárok, ezek most ennek a rendeltetésnek már meg sem felelnek, és igény sincs rá.
De valami hasonló, vagy valamilyen más létesítmény van, ami esetleg hasonló célt biztosítana a vész esetén? Vagy most egészen más helyen van, ha van?
Hát amennyi megmaradt abból a millió tonna kapacitásból, hát így kell elképzelni, hogyha egy megyére 120 000 tonna az évi fogyasztás, legalábbis annyi volt abban az időben, amikor itt még több állatot is tartottak, elsősorban Keresztúr központtal, illetve sokkal több kenyeret ettek az emberek. Most, ha jól tudom, akkor a liszt mennyiségnek a nagy hányadát az Magyarországról hozzák, és a helyi termelők azok különösebben, tehát visszatértünk arra az időre, valamikor az 1940-es évek előttre, amikor mindenki hambárba és ahol tudta, ott tárolta azt a kevés gabonát, amit megtermelt. Ismerős a tér, tehát hogy 40 és 44 között elhatározta a magyar állam, megszületett a döntés, hogy ezt a vidéket fejleszti, és innen van például az a típusterv alapján épített gabonaraktár 2000 tonna kapacitással, amiből Csíkszeredába is került, egy udvarhelyre is, és úgy kell elképzelni, hogy 10-valamennyi ilyen épületet 2 év alatt felhúztak, és ez akkor forradalmi volt, ugyanúgy, ahogy állatfajtákat hoztak be, az állatnemesítés, de az infrastruktúra fejlesztése is. Tehát az a 4 év az erről szólt, hogy ezt a vidéket valóban felzárkóztatni lényeges dolgokkal. Azelőtt ugyanaz volt, ami most is, hogy egyes uradalmakba még el lehetett képzelni, hogy volt valamekkora kapacitás, pár száz tonna, de úgy egyébként a székely ember küzdött az egerekkel, és tartott a ládába a gabonáját.
Mennyi idő után értékesítették ezt a létesítményt?
Ez egy privatizáció volt. Többek között 96-ban létrehoztam egy broker céget, amelyik eléggé informált volt ezen a piacon, és miután 5-ször hirdették meg Bukarestbe az akkori Komcsereát, vagyis a gabona raktározó vállalatot, 6. alkalomra több jelentkezőt is sikerült beszervezni, és ezek közül a jelentkezők közül egyik csoport megvásárolta, illetve részt vett a privatizációban, ami sikeres volt, ennek több személy volt az alkotója ennek a csoportnak, és én elsősorban a logisztika és a know-how-nak nevezik ezt új szóval, annak köszönhetően a két legkisebb egységet, a Parajdi és a Csíkszeredai volt, amelyikek már amortizálódva voltak, és akkor ez a kettő nekem jutott, vagyis megvásárolhattam azt a részt, ami ebből áll, de hát az egész vállalatnak, a 120 ezer tonnának ez nem egészen a 10%-a, és ez árba is körülbelül így jelentkezett. Tehát így mondhatom azt, hogy ennek a résznek elméletileg én vagyok a tulajdonosa.
Valami maradt meg abból a régi építményből, vagy teljesen le kellett bontani?
Az elsőt, ami laboratórium volt annak idején, azt megette a gomba. Tehát az úgy működött, hogy annak idején ennek a vállalatnak is, mint minden Hargita megyei vállalatnak megvoltak a bukaresti vendégei, mert hát a minisztériumon keresztül Parajd akkor is egy kellemes hely volt, úgyhogy rozsalúgas volt. A laboratórium az úgy működött, hogy azért még egy-két szobába az elvtársakat el tudták szállásolni, és ez az épület, ami nyilván, hogy nyugodtan és jól ellátta a laboratóriumi feladatokat is, mert hogy nem olyan komplikált, tehát ezt az 16 ezer tonna gabonát kellett évente egy néhányszor ellenőrizni, próbavétel, ellenőrzés, minősége, állaga, stb. Úgyhogy erre alkalmas volt, viszont ezt a gomba megette, úgyhogy elég furcsa volt, mert amiután tulajdonunkba került, ismerőseimet, de főleg az alkalmazottakat küldtem oda, sok volt a kisgyerek, hogy menjenek Parajdon, gyógyuljanak, és amennyit gyógyultak a bányában, annyit betegedtek egy gombás házba, úgyhogy nem volt valami sikeres ez az egész. Hát végülis nem csináltunk semmi egyebet, csak felújítottuk, ami egy enyhe átalakításban részesült. Tehát alapterülete minden ugyanaz, mint a régi.
Sikerült a gombát megállítani? Most akkor ilyen problémák nincsenek azon az épületen?
Nincs, hát sajnos óriási tapasztalatom van. Ez a könnyező házi gomba, ez legalábbis Székelyföldön elég erősen jelen van, úgyhogy ha összeszámolom, akkor 6 vagy 7 épületbe találkoztam vele, és most hát nem kéne egy sikertörténet legyen, de úgy néz ki, hogy sokkal kisebb beavatkozással mindenhol sikerült megállítani. Minden esetre veszélyes, tehát ezzel elmondok esetleg egy poént. Magyarországról ide hívtunk egy szakértőt, hogy nézze meg, hogy van-e egyáltalán könnyező házi gomba nálam otthon a házba. Akkor jött, beöltözött, gumicsizma, mint a hódra készült volna, és kérdeztem, hogy mi a gond. Mondja, hogy annyira veszélyes ennek a spórája, hogy képzeljem el, hogy Trabanttal járt dolgozni, és a Trabantot a gomba megette. Ugyanis a Trabant azt tudjuk, hogy ilyen préselt lemezből volt, abból készült. Tehát poénnak tűnik, de el kell higgyem neki. Tehát azt mondta, hogy nagyon kell vigyázni, és ahol ilyen gomba van, ott minden cserélni, ami az ember ott jár.
Meg lehet állítani ennek a terjedését? Mert nagyon sok templomnál hallom, hogy jelentkezik.
Igen, hát én nem mondom, hogy feltaláltam a spanyol viaszt, de az biztos, hogyha megfelelően, tehát mindent vissza kell bontani, és az utolsó követ is, ami fertőződött érdekes módon, például Vacsácsiba, ez az édesapám örökölt háza, ott egy faház van, és a faházhoz toltak hozzá téglából, mostani anyagokból fürdőszobát és egy konyhát. Érdekes módon a fürdőszoba konyhába elterjedt a gomba, a falat szétette, tehát kézzel lehetett visszabontani, és a faházban nem ment be. A faház az 63-ba épült, vagy 64-be, és ez meg egy új, ahol több volt a nedvesség. Nagyon furcsa ez az egész. Én azt tudom mondani, hogyha bárkinek ilyen gondja van, akkor szakembert, én nem vagyok az, csak tapasztalatom van ezen a téren. Hát elmondhatom, hogy most már az utóbbi 5-6 évben azokon a helyszíneken, ahol ezzel foglalkoztunk, nem jelentkezett.
Most, hogy kialakult a Sóbánya körüli katasztrófa, mennyire gondolkodott el, hogy most mi lesz ezzel az épülettel? Mennyire van veszélybe? Hol helyezkedik el a bányához viszonyítva? Hogyha omlás lesz, akkor megy ez is a környező épületekkel?
Nem, szerintem a falunak is elég kicsi részét érinteni egy esetleges omlás. Ha ebben gondolkodunk, akkor ez egy olyan rész, ahova lehetne menekülni, vagy ahova ki lehet a lakókat, vagy a dolgokat menekíteni, mert eléggé jól körbehatárolható az a terület, ahol a Sóhegy fekszik. És ezzel kapcsolatosan az ember, ha egyebet nem, de legalább gondolkozni és információkat szerezni erről az egész jelenségről, ami Parajdon történt, azt megpróbál, hogyha racionális ember. És itt még felmerült nyilván az is, hogy most vérbe van adva. Mindenki helyi, aki használja, egy negyede körülbelül az ezen a területen van, tehát só termékeket állítanak elő. Mindent, amit az országban lehet kapni, a sólámpáktól a különböző fürdősókig. Tehát ami egyszer só termék, az Parajdi só névvel ott készül ezekben az épületekben, sótéglák is. Tehát mindenféleképpen feldolgozzák a sót, és ez a szerencse, végül is ez menekült meg Parajdból az én olvasatomban, hogy vannak emberek, akik ehhez értenek. Most innen indultunk ki velük beszélgetve a jövőt illetően is. Így racionálisan nézve a dolgokat, és lehetőleg távolról, tehát nem úgy, mintha implikálódnánk közvetlenül, hogy végül is két funkció esett ki. Esetleg három, amiből kettőt lehet pótolni. Tehát ha azt veszem, hogy Parajdon a bányába egy része az embereknek látogatóba jött, tehát nem hagyhatja ki egy turista az, hogy járt Erdélybe és nem nézte meg a Parajdi sóbányát. A másik része, és nem lehet tudni, hogy milyen az arány, az gyógyulni jött, és ez bizonyított, hogy valóban nagyon jó hatása volt az aszmás betegségekre. A harmadik része pedig a környék, a sószoros, a kirándulások, vagy esetleges edzés, vagy hasonló tevékenység, amit úgy számolnak, hogy sós környezetben, ma pedig egész parajdnak, és ezt a házakon lehet látni. Tehát itt ezen a részen, ami egy olyan kilométernél távolabb van a bánya kiáratától, kilincseket, kerítést, tehát minden, ami vasból van, azt a só eszi elég rendesen. Tehát azt jelenti, hogy ott a levegő az sós. Tehát ezen gondolkozva akkor azt mondtam, hogy a három funkció, tehát a turisztikai, a gyógyulás és a kikapcsolódás, ebből a szempontból, hogy túrázás vagy sószoros meglátogatása. Ezek közül a sószoros meglátogatása esetleg egy kicsi poénnel, hogy történt ott valami, és akkor ezt ott helyben nézzék meg az emberek, mert biztos, hogy kíváncsiak, hogy néz ki egy bánya, amikor elönti a víz. Ez az egyik, a másik a gyógyulás, amire úgy teret kell addig is, amíg a bányával történik valami, aminek két útja lehet, az egyik, hogy valamilyen úton, módon kikerül onnan a víz, legalább abból a felső két szintből, ahol kitermeltek, és ahol a látogató szint volt, vagy pedig valahol újat nyitnak, tehát akkor a hegy, és ugye, hogy satszolgattuk, hogy beszélünk itt 4 millió, 5 millió köbméterről, de a valóságban feltételezem, tehát hogy elkezdjük matematikailag kiszámolni, hogy mekkorák ezek a térfogatok, amikből kiszedték a sót, vagy számoljuk azt, hogy a legmodernebb, a legutolsó gépnek a kapacitása is 100 ezer tonna per év, akkor innen az 5 millióig elég nehezen jutunk ki. Tehát a romaiaktól is számolhatjuk, de még akkor sem olyan könnyű 5 millió köbmétert megmozgatni. Így számolva, akkor azt jelenti, hogy van hely a hegybe újraindítani, valahol lehet, hogy már csak arra a célra, hogy látogatható legyen, illetve hogy lehessen ott ebbe a sós közegbe gyógyulni és tartózkodni. Tehát ez volna, amihez székelyesen mondva ezzel tudok szólni, az arról szólna, hogy itt van ez a két raktár. Ezek közül az egyiknek is a felülete 2000 négyzetméter. Ez nem éppen akkora, de ha figyelembe veszem, hogy a bánya látogatható felülete az 6000 négyzetméter volt, akkor ezzel a 2000 négyzetméterrel már lehet valamit kezdeni, és akkor eldöntöttük azokkal, akik tényleg értenek a sóhoz, és akik az elejétől fogva részt vettek a bánya kialakításában is erre a célra, hogy megpróbálunk létrehozni egy gyógyulásra alkalmas teret. Na most ennek az alapmunkálatai zajlanak, és az elején persze megkerestem sok ismerős, mert úgy nézett ki, hogy ez valami nagy kell legyen, és ilyen csodálatos és szép, hogy az, tehát önmagában, amit megvalósítunk, az vonza az embereket. Aztán miután meglátogattam egy pár bányát, többek közt a Tordait, és próbáltam megérteni, hogy miért megy oda 750 ezer ember, vagy miért ment Parajdra 450 ezer ember évente, és rájöttem, hogy ennek az egésznek, bár úgy van beállítva, hogy arra készítik elő a bányát még Tordán is, hogy tudjanak az emberek ott 4-5 órát eltölteni, azzal, ami ott van, tehát ilyen minigolf, meg kicsi pálya, meg konferenciaterem, hát nem tudom. Biztos, hogy annyira nem tölti ki az időt, és ez abból is látszott, hogy inkább turisták voltak, túlromorészt külföldiek, és az egész kezelőbázis, ami ott teljesen külön van, tehát el van különítve, na ott egy embert se láttam. Egyetlen egyet se, ez egy péntek délben 11 vagy 12 óra körül volt. Úgyhogy ehhez képest úgy számolom, hogy a Parajdi az egy valóságos csoda, mert oda viszont az odaérkezőknek, ahogy számolom, legalább a fele az gyógyulni jött. Aki eltöltött 10 napot, az ez a recept állítólag. Gyerekeknél 100%-ig beválik, állítólag a felnőtteknél egy kicsit többet kell ott ülni, vagy eltölteni időt, vagy maradni, hogy 10 nap, napi 4 óra. Visszatérve erre, hogy ideiglenesen mit lehetne nyújtani, egy olyan termet, ahol 4 órát el lehet tölteni, ahol a sós közeg adott, és ahol ezek szerint következtetés az, hogy lehet gyógyulni.
Akkor ez már a föld felszínén lenne, tehát nem lenne a mélyben.
Igen, ez egy meglévő épület, tehát végül is attól, hogy ilyen 2-3 milliós projektek, és akkor minden szuper legyen, és a legmodernebb, és azon keresztül vonza, hogy milyen látványos, és milyen a minősége. Erről kezdtem lemondani még azon az áron is, hogy egyúttal akkor valószínű, hogy a profitról is lemond az ember, de hát ez nem egy pénzügyi kérdés, illetve közvetlenül nem egy pénzügyi kérdés. Mert amennyiben ez működik, és oda tud jönni naponta, én 10%-ra számoltam, de lehet, hogy annál valamivel több ember, és mindegy kezelőbázisban, aztán tevékenységet, az majd kiderül menet közben, nagyjából meg van tervezve, hogy mi az a tevékenység, amivel el lehet ott 4 órát tölteni, úgyhogy ne unja nagyon az ember magát. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk teremteni, akkor igyekezzünk minél kevesebb pénzből, mert hogy ezt a célt, hogyha nem tudom milyen csempe van felrakva, és nem tudom milyen minőségű anyag, akkor is szolgálja, viszont hogyha fából van, vagy... Tehát a lényeg az, hogy egy bizonyos szint alatt nem szoktam, és nem is szeretnék építkezni, de ezt a villogást, csillogást ebbe az esetben úgy gondolom, hogy nem indokolt.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tragédia előtt mennyire volt téma az, hogy ez bekövetkezhet? Ott, ahogy beszélgetett a parajdiakkal, szakemberekkel, ez időnként szóba került, hogy hát lehet, hogy hamarosan történik ott valami. Ezt lehetett tudni?
Most derül ki, hogy voltak, akik tudták. 2000 óta úgy tekintem, hogy ennek az ingatlannak a kapcsán félig meddig, vagy valamilyen mértékben parajdi vagyok. Én erről nem hallottam soha. Egészen addig, amíg tavaly előtt megvolt az első bet, de még akkor sem tudtam elképzelni, hogy ekkora a veszély. Most így az információkból, amiket igyekszem gyűjtögetni, kiderül, hogy van olyan ismerősöm Csíkszeredában, akinek az apja bányafőnök volt Dézsen, és 42 évvel ezelőtt tudták, hogy ez a veszély fennáll. És hogyha most nézem meg, bejárogatok a sószorosba, másik oldalról, mert egyik oldalon le van zárva, hát ott nem lehet bemenni, viszont egy élmény, és nagyon jól lehet gondolkozni az egész jelenségről. Tehát ha most nézem meg, akkor az a tény, hogy egy patak, aminek a hozama az változik, félked métertől 60-ig, ahogy itt az utóbbi mérések mutatják, az a Sóhegynek a kellős közepén megy át. Úgyhogy a jobb és bal oldalon elég nagy felületek vannak, ami szabadon van, tehát a sóra esik az eső, nagy felületek, rengeteg a sósforrás, és a patak mindkét oldalon. Úgy, hogy szemmel látható, tehát az ember ránéz egy Google térképre, akkor látszik, hogy maximum 2 kilométerre, inkább másfél, meg lehet oldani az, hogy ezt a hegyet kerülje meg a patak. Na most sürgősségén, amikor májusban elkezdtek jönni a hírek, hogy árvíz van és veszély van, és hogy fennáll a veszély, hogy teljesen elnyeli a patakot a bánya, akkor szintén az ilyen informálódások során Bőte Csaba posztolt egy kárpátaljai sóbányának az esetét, ami beszakadt, és annak kapcsán elég sok szakértő szólt. Akkor írtam még az akkori posztokba, hogy az első számú feladat elkerülni a patakkal a bányát. Most hoztam is egy ilyen összehasonlítást, itt annak idején a Csíki medencében megcsinálták az oldszabályozást, ami mérnökileg és technikailag és környezetvédelmi szempontból egy katasztrófát idézett elő. Viszont magát a munkát egy akkor ilyen 100 főt számoló cég, tudom, mert ott dolgoztam, az ILIF, azt 2 év alatt megoldotta. Úgyhogy 40 vagy 50 kilométer. Tehát ezt a másfél kilométert, vagy 2 kilométert, ezt meg kellene fordítani, és most nem tudok nem rátérni arra, hogy a katasztrófának megint 2 alapvető eleme van. Az egyik ez, hogy eltűnt a bánya, eltűnt a kitermelés, eltűnt a látogatható felület. A másik, ami szerintem sokkal súlyosabb, hogy akkor le a tengerig vagy a Dunáig elárasztották sóval a folyóvizeket, és az, hogy azóta se szűnt meg ezeknek a vizeknek a sóssága. És nyilván nem abban a mértékben, és igyekeztem valami információkat összeszedni. Most a mértékegységet nem tudom, de azt viszont igen, hogy a katasztrófa előtt, Héderfájánál, a Kiskükölőnek a sótartalma az 5-ös volt, most jó időben 9-től 12-ig, és hogyha esik, akkor még több. Tehát egyértelmű, hogy ezt a helyzetet folyamatosan lehetne katasztrofálisnak tekinteni, tehát katasztrófa helyzet, és a katasztrófa helyzetbe pedig lépni kell. Most ez nem történik meg, nyomják bele a pénzt, költik a mindenféle próbálkozásra, hogy a só hegyen úgy vigyék át a vizet, hogy lehetőleg keveset mosson ki, abból is, ami az ódalakból lefolyik, abból is, ami a forrásokból jön, és abból is, ami esetleg a bányából még elsodorható, mert úgy értettem, hogy ott a 2 víz összeér, tehát a patak és a bányában lévő sós víz. Egyszerűen nem fogom fel, hogy lehet így nyugodtan lefeküdni, úgy a vízügyeseknek, mint a száromnak, mert hogy ez olyan sürgősség, amivel valamit kezdeni kell. És azt hiszem, hogy tévednek akkor, amikor azzal kezdik, hogy ilyen engedély, meg olyan engedély, meg 2 év, meg mindenféle tervek, stb. Tehát én úgy tudom, hogy katasztrófa esetén, vagy sürgősség esetén ezek a dolgok lerövidülnek. Tehát ezek összesűrűsödnek annyira, hogy napok kérdése. Mi elnézzük, és nyugodtan vagyunk azzal, hogy itt le a Marosig folyik a sós víz, és tudjuk, hogy mi a forrása, és tudjuk, hogy az a forrás nem szűnik meg. Tehát addig, amíg a patak itt halad el, mindegy, hogy csőbe halad, mert a csövek fölött készítettem elég sok fényképet, tehát azok a felületek, amikről a sót esőkor bemossa, azok ettől fennebb vannak, az oldalakban vannak, úgyhogy nem közlekednek azokkal a csövekkel, amiket létrehoztak. A források ugyanaz, tehát hogy teljesen mindegy, hogy a csőbe megy, és esetleg nem kap be a bányába, vagy onnan nem érintkezik, hogyha azon felül még van egy 5-6 hektárnyi terület, ahonnan a sós víz belemegy a patakba. Tehát eleve sósan érkezik a csövekbe.
Hogyha ennyi ideje tudják a problémát, és tudják a megoldást is, miért nem lépnek? Vagy mi a magyarázat arra, hogy aki tehetné, az nem tesz semmit ilyen irányba, hanem minden más megoldásban gondolkodik?
Nem tudom, ez nekem túl nehéz ez a kérdés, de az egy kicsit durva megállapítás, hogy nem tesznek semmit, mert hogyha ránézünk a sajtóra, főleg azokban az időkben, itt mindenki eszeveszettül dolgozik.
Nem arra értettem, hanem hogy ezt a megoldást miért nem veszik számításba, hogy így is lehetne, mint másban gondolkodnak, ami ezek szerint akkor nem hatékony, vagy nem annyira hatékony.
Hát ami most létezik terv, az ebből a szempontból, tehát itt, hogy most nyugalmi állapot lenne, és nem történne tovább is a szennyezés, akkor rendben lenne, mert most két dolgot terveztek, az egyik egy ilyen záporgátnak hívják, én románul tanultam ezt a szakmát, ezt poldernek hívták, egy ilyen zsáktároló, ami azt jelenti, hogy amikor árvíz van, akkor ez a gát megfogja a vizet, és egy hét, két hét után vissza megy a mederbe. A nagy hozamtól ezt a zónát meg kímélni. Ez az egyik, ami vagy jó lesz, vagy nem, de a nagyon rossz nem lesz. Lehet. Hogyha van erre pénz, hogy itt most további 100 milliókat erre elkölteni, akkor ezzel szakmailag nem lehet normálisan semmi baj, arról nem is beszélve, hogy ki vagyok én, hogy megállapítsam, hogy esetleg a Maros vízügyi igazgatóság az nem jól gondolkodik ebbe a kérdésbe. Most ennek része ez a bizonyos elvezető csatorna is, tehát el van képzelve. A gond az részemről, hogy ez két év, két és fél év, három év, ennyit mondnak most, ami általában 5-6 szokott lenni. És ez alatt minden áldott nap az a bizonyos mennyiségű só belemegy a folyóvizekbe. Tehát, hogyha egy ekkora 50 kilométert meg tudtak csinálni pár év alatt, akkor ezt az egy kilométert, hogyha hozzafognak, nekiállnak, mint most persze felmerül a kérdés, hogy ebbe az esetben hogy lesz a kisajátítás, mert gond, kiderült, hogy ott az egész községben legalábbis a volt polgármester mesélt egy ilyen beszélgetésen, hogy jó részt felhagytak mindenféle gazdálkodással. Tehát mindenki a turizmussal, idegenforgalommal foglalkozott. De ugyanakkor a másik két faluban, tehát a sófalvákban ott még gazdálkodgatnak, és furcsa módon pont a Korondpatakának ez a lankás része, az árterülete gyakorlatilag, az nagyon jó minőségű szántó. Bejártam az egész környéket, jó minősége a földnek, és az emberek ragaszkodnak hozzá, hogy ott most egy ilyen sávot ne vegyenek el tőlük, mert azzal megáll az egész gazdálkodás. Most ezt valahogy súlyba kéne tenni, és hogyha ennyi pénz áll rendelkezésre, ami valószínű, hogy áll, mert ezeket ugye beígérték a 200 millió lejt, nem tudom, állítólag éppen annyit nem költöttek el, de azért elég rendesen költöttek ezekre a csövekre, és most hallom, hogy készülődnek ugyanide valami betongátat, vagy bebetonozzák a medrét ennek a pataknak, tehát mind ott dolgoznak a sóhegy kellős közepén, ami veszélyes, tehát nem szabadna, úgyhogy én úgy látom, hogy abszolút prioritásnak kéne tekinteni, és sürgősségi helyzetnek azt, hogy a patak kerüljön ki a sóhegynek a kellős közepéből, és akkor ebbe a helyzetbe egy kicsit felgyorsítani. Tehát ilyen helyzetben, ha pénz is van, vagy legalábbis akarnak erre áldozni, és katasztrófánál nem szabad válogatni. Tehát nem lehet gondolkozni, hogy akkor most költjük, vagy nem költjük. Tehát ha ég a ház, akkor azt neki kell fogni oltani. Na, itt is körülbelül ez van. Erre kéne koncentrálni, és ebbe gondolom, hogy a prefektúrától, a helyi tanástól, szakminisztériumoktól, tehát ez a csapat, hogyha úgy áll össze, hogy ezt akkor oldjuk meg, és minél hamarabb, akkor az első számú katasztrófa forrás az megszűnne. Thank you.
Annak idején, ott 2025. május júniusában nagyon sokan, nagyon sok mindent mondtak, és felhozták azt a témát is, hogy mi magyarok is ott voltunk, ahol lehetett volna tenni valamit, és nem úgy tettünk, vagy nem figyeltünk eléggé oda. Ez mennyire valós?
Ez megint egy számomra elég nehéz kérdés. Annyit láttuk, és annyit el tudok mondani, hogy én nem tudom, hogy mi az oka, de ez a lokálpatriotizmus legalábbis arra az időszakra, amikor az ember ilyen nagy polcra kerül, egy kicsit talább hagy. Nem az van, hogy kivételes módon jobban odafigyelnek mindenre, ami a környéken van, hanem átlagban foglalkoznak vele, és nyilván, hogy ezeknek a minisztereknek az esetén sokkal hangzatosabb, és ha úgy vesszük, akkor sokkal nagyobb jelentőségű. Tehát ott volt például az aranybányáknak az esete, vagy Dunadelta, tehát országos szinten véve ez az egész eltörpül. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki szándékosan, vagy pragmatikusan nem foglalkozik azzal, hogy azt a kicsit, ami van, azt próbáljuk fel lehet tározni és megőrizni, akkor egyszerűen elkerüli a figyelmét. Tehát én gondolom, hogy ez az oka, tehát hogyha valaki oda kerül egy miniszteri székbe, akkor 50 ezer információ, ugyanannyi megoldandó probléma, és valahogy elkerül. Tehát például sajnos az sok van, mert tényleg nem szeretnék sok témát ide behozni, de hogyha ezen indulunk el, hogy mink van és mi veszik el a szemünk láttára, akkor itt van például Zsögötfürdő, ami egy ilyen bürokrata húzásnak köszönhetően úgy néz ki, hogy hamarosan meg kell szűnjön, mert egyszerűen a lehetőséget arra, hogy működjön, megszüntették, és csak egy ilyen besorolás valaki, akit különösebben nem érdekelt, hogy a palackozott víz árán adja a fürdővizet. Most az egyik 8 lej 30-ban, a másik 43 lej, és innentől kezdve annyira megnőttek ennek a Zsögötfürdőnek a víz költségei, hogy több mint felét el kellett engedje a munkásoknak. Egy család, akik szerződést kötöttek a várossal, ők hárman intézik, ahogy tudják, dolgoznak reggeltől estig, és nem, hogy haszon nincs, hanem vesztesség van, és mind várják, hogy döntsék el, hogy akkor bezárják, vagy kínlódnak tovább. Maga, mint jelenség. Hogy ebben az esetben gondolom, hogy még mindig van annyi ereje egy kormányzó pártnak, hogy lépjen oda és oldja meg. Nem akarok itt példákat mondani, de abban az időben, amikor még aktívabb voltam, mint most nyugdíjasként, akkor úgy tudom, hogy ezek a kérdések, hogyha felmerültek, vagy ehhez hasonlók, azt órák, napok alatt megoldották. Itt sorolhatnám a Szapienciának a bejegyzése például, vagy sok minden olyan, ami, hogyha így hagyjuk a maga mentére, akkor egy év, két év késés, és akkor akár júliusban, akár vakációban voltak emberek, akik megindultak, és 3 nap múlva ott volt a dosszié az asztalon, kedvező megítélés.
Miért olyan nagy a titkolózás a bánya körül? Mert ma sem mondják el a teljes igazságot, és az ott dolgozók pedig azt mondják, hogy ők nem is beszélhetnek erről, ha tudnának is többet, mint amit amúgy tudunk a sajtóból. Miért nem lehet ilyen helyzetben a teljes igazságot elmondani, és akkor azt mondjuk, hogy nem minden tőlünk függött, ez történt, de megpróbáljuk megoldani. Mire megy ki ez a játék? Hogy látja?
Hú, ez egyre nehezebbek a kérdések. Fogalmam sincs. Tehát egyszerűen nem fogom fel, hogy ebben a helyzetben kinek milyen oka van arra, hogy titkolózzon. Onnan kellene kezdjem akkor, hogy az ottani szakértők, vagy azok között, akik sót használnak fel, az a vélemény alakult ki, hogy ez a só abból a szempontból, hogy mire lehet használni, az egyik leggyengébb minőségű az országban. Annak ellenére, hogy például ilyen sószobákhoz, vagy építkezéshez ez jó, mert jó az állaga, jó, kemény, és az útszóró só, ez a kettő, amire alkalmasabb, mint a másik bányáknál lévő sók. Ennek többek közt az is az oka, hogy állítólag palát oldott annak idején, ezért van ez a sötét szürke vagy szürkés színe, amíg például a dézsi vagy a moldvai, azoknál más ásványt oldott, és azoknak fehér a színe. Ez így esztétika, mert a sótartalomban ez magasan veri azokat minőségbe, de vásárlók szempontjából ez nem az a só, amit föltétlenül egyébre lehet. Előnyben van a használata, útszórás és ilyen sószobák vagy ilyen építkezés mellett, de itt is esztétikailag vannak már ennél jobbak.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Hogyha esetleg azt a temérdek mennyiségű vizet valamilyen szinten ki lehetne szivattyúzni, vagy el lehetne vezetni a bányából, mennyire lesz biztonságos? Tehát nem áztak át ott a falak, hogyha mondjuk megmentenék a látogató szintet? Mi a garancia arra, ha bemegy oda a látogató, egyszer csak nem fog belezuhanni a mélybe minden estől, mert alól átáztak az üregek?
Állítólag, és ez megint a titkolózáshoz kapcsolódik, hogy ott volt 7-8 szakember, akik szintén nem mondtak semmit, hiába kérdezte őket a sajtó, hogy nem bocsátották nyilvánosságra a véleményüket. Ami kiszűrődött, mert ehhez aztán tényleg nem értek semmilyen szinten, a kémiát meg egyébként is utáltam egész életemben, abból az szűrődik ki, hogy ez a veszély így önmagában nem áll fenn. Tehát, hogyha kiszivattyúznak, nem úgy működik ez az egész oldás, hogy átszivárok mindenhol, meggyengíti, vagy nehéz hasonló, állítólag. Mondom, ebben nem tudnék véleményt mondani. Volt példa arra, és itt szintén a májusi információim alapján beszélek, hogy van Olténiában egy másik, az Oknere Mári nevű hely, ahol bukaresti szakmai vezetéssel volt, akkor álltak egy professzor, aki aztán nevelte jó pár inast, akik szintén most szakértői ennek a témának, és hogy ott ugyancsak 5 millió köbméter vízről beszélünk, sós vízről, annyi különbség volt, hogy ha innen kéne kiszerelni a vizet, akkor az csak pumpálással működne, ott meg talán szabad eséssel átment, készítettek egy ennek megfelelő tavat, ami helyszínként talán itt is megteremthető, vagy legalább részlegesen, vagyis az 4 millió köbméter víznek, annak 100 hektár terület kell, 4 méter mélyre leásva. Ezt nyilván, hogy bélelni kell, tehát szigetelni kell, de ezekbe a perspektívákba beszélve, hogy itt már emlegettek 200 milliót, 300 milliót, amit el is fognak költeni, ebbe a perspektívába itt is meg lehetne oldani, meg lehetne próbálni, és az eldől hamar. Tehát egyrészt a szakemberek szerintem pontosan tudják, hogy mi történik, vagy történhet abban az esetben, hogyha kiszivattyúzzák a vizet. Mostanig tényleg titok övezi ezt az egészet, de el fogják mondani. Tehát ha arra kerül a sor, akkor el fogják mondani. Ezen kívül van még egy elméletem, hogy ez az egész volumen, amiről itt beszélünk, ez 1-2% a Sóhegy mennyiségének. 600 millió köbméter fölött van a Sóhegy, igaz, hogy mélységben megy, vagy nem tudom, hány kilométert lefele, de ennek ellenére úgy is el lehet képzelni, hogy ez az 5 millió köbméter, ez csak egy ilyen madárfészek ebbe az egész hegybe, mégis a tetején ilyen lyukacskák, és akkor ezt az egészet be lehetne úgy is képzelni, hogy kiürítettük, és akkor lássuk, hogy mi történik. Egyébként, ami Tordán érdemes volt megnézni, az a kitermelésnek a századokra leosztott formája. És itt is állítólag ugyanaz van, ami Tordán, tehát Tordán van egy olyan látogatható rész, oda is egyébként több 10 millió eurót pályáztak és költöttek el, ami ilyen harang alakú. És ott a szövegekből lehet következtetni, hogy az első feltárások és kitermelések azok így működtek, mert attól féltek, hogy beomlik. És akkor ilyen harang alakba képezték ki a kitermelést, utána rájöttek, hogy működne az esetleg úgy is, hogy ilyen házszerűen, tehát trapéz alakba mennek le egy bizonyos szintig, és utána pedig mindegy, ház vagy csűr, tehát mennek merőleges falakkal lefele, és a legmodernebb, a legújabb, amit Parajdon is most használtak, sőt a látogatási tér is az volt, az mintha egy darab téglát vennék ki, tehát kitermelik ilyen formában, nincsen semmi erősítése a plafonnal, se az oldalaknál, úgy néz ki, hogy így se, tehát legalábbis addig, amíg a víz nem kerül oda, addig nincs veszély. Azt mondják, és hogyha az ember Parajdra megy, akkor ez a harangszerű, ami a legelső és a legközelebb volt a felszínhez, ez az, ahol Tordán is most is befolyik a víz. Tehát ott is folyamatosan csepeg, képződött egy tó, és az van elkészítve egy a turisták számára. Itt Parajdon azt mondják, hogy ugyanaz a jelenség, tehát ennek a harangnak a felső csücskén folyt be a víz. És mivel az összes szint ettől lefele van, onnan töltötte fel így lassan-lassan, abban nem lassan, mert 3 nap alatt feltelt, tehát hogy ez történt, és akkor ez a harang, tehát onnan kellene kezdeni a leörítést, vagy a kipumpálást. Hát én ott nézegettem is ilyen felületeket, hogy hol lehetne elkészíteni ezt a tavat. Egyesek, és nem akárkik, hanem parajdi emberek, akik turizmussal is foglalkoznak, még azt is el tudják képzelni velem együtt, mert úgy körülbelül egyszerre született az elképzelés, hogy jöjjön létre a Székely-tenger, mert mi nem, tehát lehetne egy nagyobb szobáltai tóról beszélni, vagy hasonló ötletek, és tényleg az van, hogyha lehet erre koncentrálni ekkora összegeket, akkor most ne rakjunk oda be még 500 méter beton vájut, mert ki tudja, hogy hogy lesz, elcsúfítja az egészet, megszűnik a látogatást a sószorosban, és rengeteg kárt okoz a tájba, és hogyha turizmusról, sétáról beszélünk, akkor nincs, amit keressen, se a só, se a beton, és mondom ebbe az alternatívába, hogy el lehet ezt a patakot nyugodtan vezetni, megvan rá a nyomvonal, megvan az elképzelés, hozzá kell fogni.
Akkor azt jelenti, hogy a só tömcsben olyan kicsi ez a rész, ami érintett, hogy akár újra indíthatnák ott a sókitermelést egy másik irányban, vagy egy másik helyen.
Hát ez az én logikám szerint, tekinthetjük ezt laikusnak is, mert nincsen erre információm, tehát szakember ezt még nem igazolta, de minden további nélkül igen. Abba az esetben, hogyha azon kívül, hogy kialakítani egy újabb látogatási felületet, vagy látogatható felületet, vagy egy gyógyító felületet, érdemes ezt a fajta sót elkezdeni kitermelni, vagy folytatni a kitermelést.
Ezt a vizet valamire lehetne használni, azon kívül, hogy esetleg egy tavat hoznánk létre?
Hát van egy brilliáns vegyész rokonom. Az első válasza az volt, hogy hát mi nem csináltok belőle marószódát. Még azt se szabad elfelejteni, hogy már itt Erdélyben vannak olyan kitermelések, ahol nem szilárd halmaz állapotban szedik ki a sót, hanem vizet engednek le, az feloldja a sót, és azt a vizet kipumpálják. Ez a technológia. Persze mindent el lehet képzelni, csak azon kéne gondolkozni, mert hogyha erről az oldalról nézem, hogy valahol technológia része ez is, ami termelődik, az pont az, ami most a bányában ott van 5 millió köbméter mennyiségbe, akkor nyilván, hogy lehetne ezen is gondolkozni. Tehát sok mindennél lehetne gondolkozni, szerintem a óriási veszély az az, hogy telik az idő. Ez alatt minden nap szennyezzük jó masszívan a környezetet, és valahol most már tényleg meg kéne állapodni. Na és hogy felfogni, hogy ez sürgősség, és hagyjunk békét annak a törvényes, szabályszerűnt követendő módszernek, amikor akarok építeni egy gyárat, vagy akarok építeni egy ingatlant, és elkezdem a tanulmányoktól, így úgy, tehát ha az ég, akkor fogjunk megkioltani, mert ha nem, akkor semmivel maradunk. Thank you.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkszeredából jelentkeztünk Bíró Albin, nyugalmazott talajfeljavító mérnök, vállalkozó, közéleti személyiség, politikus vendégei voltunk. A Parajdi bányakatasztrófa előtti időkről és a katasztrófa utáni helyreállításról, lehetséges megoldásokról kérdeztük. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!